Isten igéjét a Filippiekhez írott levél második fejezetéből olvasom. Elsőtől a 11. versig terjedő szakaszt. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hogyha megpróbálnánk előbb méltóképpen elkészíteni magunkat, mielőtt eléd jövünk és mielőtt megszólítunk, akkor sosem tudnánk megszólítani téged. Hogyha azt gondolnánk, hogy megpróbáljuk megtisztítani magunkat, hogy majd úgy kerüljünk a szemed elé, akkor sosem kerülnénk a szemed elé. Kérünk azért, hogy bocsáss meg minden hűtlenségünket veled kapcsolatban, ami az előző héten is jelen volt, és arra kérünk, hogy most irányítsd a mi gondolatainkat, a mi tekintetünket a te kegyelmedre, hogy a te kegyelmed által mégis eléd jöhetünk, mégis rád nézhetünk. Nem kell szégyelnünk magunkat, mert te meg tudsz szabadítani minket, és megszabadítasz minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te a te családodba fogadtál minket, sőt, hogy Jézust is egy családba küldted el, és hogy egészen átéled, átérzed azt, hogy milyen egy családban lenni, egy családban élni. Köszönjük, hogy mi is a saját családjainkban nőttünk fel, és azt is köszönjük, hogy akármi jó és akármi rossz származott ezekből, rátalálhattunk erre a gyülekezetre is, ami pedig a te családod. Köszönjük neked azt, hogy itt új testvéreket kaptunk és kapunk tőled, és lelki szülőket és gyermekeket. Kérünk, hogy most légy velünk, és taníts minket, hogy a mindennapokban megálljuk a helyünket, hogy úgy tudjunk élni, mint akik a te országodnak a képviselői, a nagykövetei vagyunk. Kérünk, hogy ehhez ruházz fel minket erővel. Add nekünk a te szent lelkedet, hogy a megszenterődés útján így haladjunk előre. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 22. részből a 24-től a 27. versig. András el szokta ilyenkor mondani, hogy hozzuk magunkat a Bibliánkat. Örülünk, aki elhozta. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Kedves testvérek, nézzük meg azt a szituációt, amiben ez a néhány szó elhangzik. Az utolsó vacsorán vagyunk, egészen pontosan az utolsó vacsora után. Jézus bejelentette, hogy valaki el fogja őt árulni, és a tanítványok teljesen kétségbe esnek, kérdezgetik egymástól, hogy hát ki lehet az, hogy csak nem én, mester. És nagyon, nagyon bizonytalanok. Ők maguk sem tudják, hogy mi van a szívükben, hogy vajon mire lennének képesek. De nem akarnak túl hosszan foglalkozni ezzel, hamar témát váltanak. Arról kezdenek inkább beszélni, hogy ki fog ki felett uralkodni Jézus országában. Kétségeiket a lelki méricskéléssel, a tekintélyük bizonygatásával igyekeznek kompenzálni. Így kezdenek versengésbe ki a nagyobb közülük. Talán is képzelhetjük, hogy próbálják túl licitálni egymást, melyik mit vitt véghez, melyikük milyen csodákat tett, vagy amikor kettesével kiküldte őket Jézus, milyen jelek történtek a nyomukban. Persze ez a gondolkozásmód előttünk teljesen ismeretlen, mert mi már máshogy állunk a dolgokhoz, de azért sokszor inkább csak máshogy szeretnénk állni a dolgokhoz, ugyanis nem könnyű az a feladat, amivel szembenézünk, hogyha azt mondjuk, hogy mi nem akarunk versengők lenni. Egészen kicsi kortól kezdve sok minden megnehezíti a dolgainkat. Már az ovisoknak sem egyszerű, mert amint bekerülünk egy kortárs csoportba, rögtön ösztönösen elkezdjük összehasonlítgatni magunkat másokkal, megnézni, hogy kinek milyen van és milyen nincs. És lehet, hogy úgy kezdődik, hogy kinek különlegesebb a neve. Az én egyik óvodás barátom, emlékszem, hogy őt Rolandnak hívták, és nagyjából azért barátkoztunk vele, mert ilyen különleges neve volt. De aztán számít az is, hogy kinek van több játéka, vagy kinek erősebb a papája. Ezek mind olyan dolgok, amiket össze lehet, és össze is szoktunk mérni. Aztán később más lesz a fontosabb, az, hogy kinek van több jó jegye, vagy hogy kinek van, hogy ki a magasabb, ügyesebb, erősebb, szebb. Én, hogyha visszaemlékszem az iskolás éveimre, én nagyon lassú futó voltam, és a barátaim mindig, hát egyrészt ez volt az, amivel, ami nekem nehéz volt, másrészt szerették volna, hogyha gyorsabban futok, és volt, hogy futottunk együtt a mezőn, gondolták, hogy akkor majd én is gyorsabb leszek ettől. De hogy nekem ez például nehéz volt, ez volt a fontos akkor abban a közösségben, ki a gyorsabb. De hát lehet az is, hogy kinek vannak szebb ruhái, vagy kinek van több barátja, vagy ki a legviccesebb, vagy ki a legmeghatározóbb személyiség az osztályban. Később mindezek mellé még odatársulnak dolgok. Persze nem nekünk, csak bizonyos embereknek, hogy kinek van nagyobb háza, vagy jobb állása, vagy boldogabb családi élete, vagy okosabb gyerekei. Aztán idősebb korban még néhány dolog fontossá válhat. hogy kinek házasodott meg az összes gyermeke már, vagy hogy hol hány unoka van, kinél vagyok még egészségesebb, ki az, akit már túléltem. Minden élethelyzetben megvannak azok a dolgok, amikkel így összemérjük magunkat. Mindig más, de ez mindig megvan. És egészen biztos, hogy mindig vannak olyan dolgok, amikben alul maradunk, és olyan dolgok, amikben azt érezhetjük, hogy fölényesen mások felett teljesítettünk. De talán nem is az a baj, hogy számolunk ezekkel a dolgokkal, hisz ez rendben van. Még a versenyzés is rendben van. Összemérhetjük az erőnket, és abból származhat, a játékból származhat öröm és egymásnak a kölcsönös megbecsülése. Csak hogy mi általában nem ismerünk tréfát ezekben a kérdésekben. Nem úgy versenyzünk, mint mondjuk a sportban, hogy ez nem annyira fontos, hanem sokszor a mi versengésünket azt irigység, féltékenység, megvetés, harag kíséri. Tegye fel a kezét az, akinek van testvére. Hát akinek van testvére, az szerintem könnyen megérti, hogy miről beszélek, mert akinek van testvére, az tudja azt, hogy a testvérekkel nem mindig könnyű jól kijönni. Nekem egy öcsém van, és mi sokat versengtünk annak idején. Ráadásul öcsémet Ábelnek hívják, és ez mindig emlékeztetett is engem egy bizonyos testvérpárra. Igen, ez a testvérpár, ez Káin és Ábel volt. Ott is ez történik, amiről itt eddig beszéltem. Ott van két testvér, Káin és Ábel, mind a ketten áldozatot mutatnak be Istennek, és egyikükét ugye elfogadja Isten, másikukét nem, és hát Káin mit sem, így oldalra néz, hogy hát az miért olyan, hogy a szomszéd földje zöldebb, hogy miért van ez így, hogy Isten miért őt fogadja el. És olyan indulatok szabadultak fel benne azután, hogy ezek végül is oda vezettek, hogy megölte a testvérét. Hogyha mi nem is követtünk el testvérgyilkosságot, de talán az indulatok azok mégis ismerősek lehetnek. Mi származik abból, hogyha a versengés az egy ilyen bennünk van valamilyen szinten. Hogyha azon gondolkozunk, hogy olyan a szüleink jobban szeretnek-e minket, mint a másikat, vagy ugyanúgy osztották-e el az édességadagunkat, vagy mindenből ugyanolyan ajándékot kaptunk-e, ugyanolyan értékeset, akkor elkerülhetetlen, hogy irigység szülessen bennünk. Ez már csak azért is így van, mert a legjobb szülők sem tudják teljesen egyenlően szétosztani a szeretetünket. Nem lehet egyformán szeretni két gyermeket, mert két gyermek sem egyforma. De olyan is van, hogy a szülők kezdik el méricskélni, hogy mi az, amit a gyermekem visszaad nekem abból a sok szeretetből és törődésből, amit én adtam. Mi az, amivel meghálálja azt, amit tettem. És lehet, hogy nem is tudatosan, de elvárják azt, hogy visszaszolgáltassuk mindazt, amit tőlük kaptunk. De ez szintén egy kielégíthetetlen igény, mert a gyermekeknek már másfelé kell orientálódnia, önállósodniuk kell, saját családjukkal kell foglalkozniuk. Ha tehát arra figyelünk, hogy mi mit kaptunk Istentől, az nem baj, mert az hálássá tehet minket. Ha arra figyelünk, hogy nekünk mink van. Hogyha nem az adok-kapok elve érvényesül a kapcsolatainkban, hogyha nem azok alapján szeretünk, akkor tényleg boldogabb lesz az életünk. De hogyha elkezdjük méricskélni, hogy a másikhoz képest ez most akkor többe, szebbe, jobbe, ami nekünk van, akkor tényleg baj van, és boldogtalanná tudjuk tenni magunkat is, és másokat is. Ha féltjük magunkat, és úgy érezzük, hogy meg kell harcolnunk a szeretetért és az elismerésért, ha úgy érezzük, hogy valakinek bizonyítanunk kell, akkor csak az a kérdés, hogy hát kinek akarunk bizonyítani, kit akarunk legyőzni, és mire jó ez. Istennek kell bebizonyítanunk, hogy mennyire vagyunk jók, vagy egymásnak, vagy magunknak. Miről maradunk le, hogyha nem mi vagyunk az elsők? A felolvasott párbeszédben nem csak az érdekes, hogy a versengésről van szó, hanem ami talán még döbbenetesebb, hogy mindez a gyülekezeten belül a tanítványi körben játszódik le. Maguk a tanítványok kezdik el így a lelki dimenzióban méricskélni egymást és magukat. És nagyon, nagyon furcsa lehet elsőre, hogy ez a lelkület ez egyáltalán jelentkezik a gyülekezetben. Engem például nagyon megütött az, amit a hetekben hallottam, amikor valaki arról beszélt, hogy sokan azért szeretnek a gyülekezetben vigasztalni valakit, mert miközben nagyon odafordulva és együtt érezve hallgatják a másikat, a közben azt érzik, hogy hát igen, az én életem mégsem annyira rossz, mint azért, akit hallgatok. És ez azért ütött szívem, mert valahol legmélyen saját magamban is felfedeztem ugyanezt a méricskélést, ugyanezt a, hogy nézzük, hogy akkor kinek hogy áll az élete, ki hol áll most. És annak ellenére, hogy ez szinte botrányos, hogy a tanítványok ezzel foglalkoznak, Jézus mégsem botránkozik meg rajtuk, hanem még csak meg sem haragszik, pedig hogyha belegondolunk, talán joga lett volna rá. Itt van ez a maroknyi férfi, akik mindvégig vele voltak, akiket éveken át tanított, akikkel megosztotta az egész életét, és most ott áll, eljött az ő órája, ott van a halál előtt. És akkor azt látjuk, hogy ezek azon vitáznak, hogy ki mekkora hatalmat fog majd kapni, mint hogyha előre szétosztanák a hagyatékot. Jogos volna Jézusnak a haragja és frusztrációja, és mégis máshogy reagál. Nem azt mondja, hogy ne legyenek ilyen ambícióik lelki értelemben, hanem azt, hogy egészen másfelé törekedjenek. Azt is kimondja ezzel, hogy ne a kételjeiket akarják kompenzálni azzal, hogy akkor lelkileg ilyen nagyra törnek. Jézus afelé mutat, hogy a hatalomról és vezetésről egészen másképpen gondolkodjanak, mint eddig. Két képet használ erről az elsőbségről és nagyságról. Az első kép az egy korabeli uralkodónak a képe. Abban a korban, és mára sem változott sokat a helyzet, a hatalommal bíró emberek bármit megtehettek alattvalóikkal. Nekik minden gonoszság elnézhető, és minden kegyes megnyilvánulásuk, adományuk, szívélyességük az nagy reklámot kap. Ezért, ahogy itt is olvassuk, jótevőknek hivathatják magukat. Ők a mi jótevőink, akik felettünk vannak. És egyszerűen, amit Jézus is látott, és amit valamennyire ma is látni, hogy megtehetik. Ahogy erről gondolkoztam, eszembe jutott az egyik római császárnak az élete, neki nagyon aranyos neve volt, én magyarul kis csizmának lehetne mondani, Caligula, aki az egyik legellenszenvesebb római császár volt mégis, és azon túl, hogy vérfertőző kapcsolatban élt a saját nővérével, a hatalmi hóbortjától vezéreltetve Róma tisztes polgárait tette gladiátorokká, vagy dobta őket vadállatok elé, és Jupitert is kihívta egy versenyre, hogy eldöntsék, hogy kit illet meg a világuralom. De a mikorunkban sem kell messzire menni ahhoz, hogy meglássuk és felfedezzük, hogy mennyi visszaélés, erőszak és fájdalom következett abból, hogyha a hatalom egy embernek a kezében összpontosult. A 20. század az tele van ilyen történetekkel. Az ember hatalom utáni vágya hatalmas rombolást képez végezni, de most egy picit haladjunk a személyesebb felé, mert a diktátoroknál, a felettünk uralkodóknál könnyen észrevesszük, hogy a hatalom milyen könnyen rosszra fordítható. Saját életünkben azonban sokkal nehezebb leleplezni motivációinkat. Pedig fontos megvizsgálnunk, hogy mikor teszünk valamit önzetlenül, és mikor akarunk a tettünkkel elérni valamit a másiknál. Vagy mikor manipulálunk, és mikor hagyunk szabadságot arra, hogy a másik döntsön. Jézus a hatalomról beszélve azt mondja, hogy ti azonban ne így cselekedjetek. Ne királyoktól és uralkodóktól lessük el a mintát. Mert még ha igazságosak is, akkor is sok igazságtalanság tapad hozzájuk. És a gyengét és a szegényt akarva akaratlanul elnyomják. Nem azt mondja, hogy ne legyen senki erős és hatalmas, hogy mondjunk le minden értelemben a hatalomról és a mindenféle ambíciókról, hanem azt mondja, hogy aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, az legyen a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. A mi uralkodásunk, minden hatalmunk és erőnk a szolgálatban jelenjen meg, ne a basáskodásban. A szolgálva vezetést mutatja fel szemben a parancsolgatással, ahogy a miniszter szó eredeti jelentése is erre utalna, a szolgálatra. Egy másik képpel is szemlélteti Jézus mondandóját. Az ő korában az étkezéseknél szolgák segítkeztek, ők hozták, vitték az ételeket. Jézus megkérdezi, ki a nagyobb? Ugye az, aki az asztalnál ül. És hát ez egyértelmű. Akár a saját családunkban is elképzelhetjük, hogy ritkán történik meg az, hogy a családfő áll fel a sóért az asztaltól. Gyakrabban fordul elő, hogy valaki más, vagy a legkisebb, vagy a feleség, de az ritkább. Tehát ki a nagyobb? Ez a természetes, hogy az a nagyobb, aki az asztalnál ül. Jézus viszont így folytatja, hogy én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Hát itt minden a feje tetejére áll. És tudjuk, hogy ő hatalmas, a tanítványok is tudták, mire képes. Tudjuk, hogy mi az ő országához tartozunk, és az ő alattvalói vagyunk. De akkor hogy lehet az, hogy ő szolgál nekünk? Hogy Jézusnak nem ciki emberré lenni, hogy nem rangon aluli számára, hogy bűnösök közé üljön egy asztalhoz. Nem probléma számára, hogy megmossa a tanítványai lábát, és az sem probléma számára, hogy meghaljon értünk. Jézus követőiként látni ezt a példát, ez egyszerűen csak csodálatra indíthat minket. Egy keresztény író azt mondja, az ő példája előttünk áll. A mindenható Isten, aki kész akarva elküldi Jézust, hogy a kikötődött cipőfűzők újra bogozója legyen. Ki hallotta már ezt a címét Jézusnak? A kikötözött cipőfűzők újra bogozója. Senki nem hallotta még. Ez egy új cím. Ez az író arra gondolt itt, hogy amikor ő szociális munkásként dolgozott, akkor állami gondozott gyermekekkel mentek el sokszor kirándulni, és akkor mindig három részre szakadt a csapat. Előment a túravezető, aki jó kondiban volt, és akit egy szintén fit társaság kísért. Aztán középen mentek az intellektuelek, a gondolkodó emberek, akik kicsit elméláztak a természet szépségén. És leghátul a sor végén kullogtak a kövérkék, az elesettek, azok, akiknek mindig kikötődött a cipőfűzője, akik mindig megütötték magukat, akik már rég megbánták azt is, hogy elindultak erre az útra, és azt gondolták, hogy sohasem fognak beérni. Sokan azt gondolhatják, hogy ebben a képben Jézus elől megy, ő a túravezető, ő diktálja a tempót, aki kimarad, az lemarad. Jézus viszont ebben az igében is arról beszél, hogy ő a kikötődött cipőfűzők újra bogozója. Ő az, aki lemarad velünk, aki, aki lemarad az elesettekhez. És ebben példát is ad nekünk. Azt mondja, hogy mi is akarjunk és törekedjünk a lelki nagyságra, a lelki hatalomra. De ez nyilvánuljon meg abban, hogy mi is lemaradunk, mi is merünk lemaradni és mások mellé szegődni, és így szolgálva vezetni. Amen. Imádkozzunk. Jézusunk, drága Jézusunk, megváltunk. Köszönjük, hogy te hajlandó voltál megüresíteni magad, és feladni mindazt, ami a mennyben a tiéd volt. Azért, hogy megments minket magadnak. Köszönjük, hogy te nem zsarnok vagy, hanem ilyen szolgáló király. Kérünk, hogy segíts minket ebben a nagy szabadságban, amit te adtál nekünk. Segíts, hogy ne vesszünk el benne, ne legyünk a fogjaivá a saját szabadságunknak, hanem tudjunk hálából neked élni. Köszönjük, hogy a te királyságodnak, a te országodnak lehetünk a részesei. Kérünk, hogy segíts minket, hogy ne legyen bennünk az a fajta versengés, ami megvan a világban, és ami ösztönösen megvan bennünk is. Segíts átformálni a gondolatainkat. Kérünk, hogy légy velünk a héten, és segíts leleplezni saját magunkat. Kérünk, hogy te formáját a te arcodra, a te képedre, a te képmásodra. Így kérünk, hogy áldj meg minket a családunkban és a munkahelyünkön. És áldj meg a dolgainkban, amik jövő héten várnak ránk. Köszönjük, hogy számíthatunk rád, mert ha nem is vagy itt fizikailag, de mind a mai napig szolgálsz nekünk. Köszönjük ezt neked, Jézus. Ti azért így imádkoztatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.